Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Fehér Annával, a Vakok Battyány László római katolikus gyermekotthona igazgatójával, Gerstenmaier György beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ma 2015. október 15-e van, a Látássérültek Világnapja és a Fehér Bot Napja. Ez alkalomból hívtam meg Fehér Anna nővért, a Vakok Battyányi László római katolikus gyermekotthon igazgatóját. Annak az otthonnak az igazgatóját, ahol fölnőttem. Arra kérném most Anna nővért, hogy egy pár szóban mutassa meg magát, hogy hogyan is érkezett el ehhez a nagy feladathoz, erre az útra, hogyan kapta a kiválasztást, a meghívást.
1981-ben, amikor a Vakok iskolájába tanítottam, akkor több olyan fiatal volt, aki nem részesülhetett oktatásban az állapota miatt, és akkor vetődött föl a sérültek, fogyatékosok nemzetközi évében, hogy létrehozzunk az egyház keretei között egy olyan intézményt, ahol ezeket a gyermekeket tudjuk fogadni, oktatni, nevelni, fejleszteni. Több tanulmányutat végeztem én előtte, Németországban voltam, meg Lengyelországban, Laskiba, keresztszolgái nővéreknél, ahol egy hatalmas intézmény életét láthattam, és Lékai Bíboros úr, amikor meghallotta az ötletet, a gondolatot, akkor maximálisan az ügy mellé állt, és az ő segítségével 82. szeptemberétől indult az otthon élete.
Hol indult?
Hát tulajdonképpen két lakásból kialakított otthonban a Battyányi téren, a Szent Anna plébánia épületében, két alaksori lakásban, 113 négyzetméteren, 10 bentlakó és 5 bejáró gyermekkel. Az engedélyünk még nem volt meg, de Lékai Bíboros úr Szent Ferenc sebeinek ünnepén vállalta az otthon felszentelését, és hozzájárult a szolgálatunk elkezdéséhez, és nagyon szép gondolattal indította a vendégkönyvünket. A Szent Ferenc sebeinek ünnepén a Krisztus sebeit viselő kisgyermekek otthonát szeretettel áldottam meg, hogy valamennyien nevelők és neveltek Krisztus derűjéről tegyenek tanúságot. Hát ez egy életprogram lett az otthon részére. Igazából a működési engedély decemberben Mikulás hozta meg.
És meddig voltunk a Battyányi téren?
8 évet töltöttünk a Battyányi téren, akkor Gyuri is oda költözött már az első időszakban, és utána kerültünk föl a 12. kerületben, Mátyás Király út 29-ben.
És ott aztán ugye tovább bővülhetett az otthon.
Igen, először még Battyányi téren is, meg a Mátyás Király úton is úgy indult az életünk, hogy EU gyerek otthon kategóriában voltunk, hiszen az egyháznak nem lehetett abban az időben oktatási intézménye, csak a megengedett gimnáziumok, és amikor a vallás és lelkiismereti szabadságról szóló törvény megjelent 90-ben, akkor kaptuk meg a működési engedélyt, hogy iskolába alakuljunk, és az az épület az tantermeket nem tudott számunkra biztosítani, hálótermekbe tanítottunk. Akkor 94-ben épült fel a középső épület, ahol főzőkonyha, tornaterem, úszoda, tantermek és 3 lakócsoport a bent lakó gyermekek részére elkészült. 94. szeptemberében vettük birtokba az épületet, és utána hát a gyerekek nőttek, és az életkoruk is előre haladt. Aztán szükséges volt már gondoskodni a 18 éven felüli fiatalok ellátásáról, és így épült a 3. épület.
Akkor most jelenleg 3 épülete van az otthonnak. Ha szabad így fogalmaznom, legidősebb épületben most mi zajlik?
A legidősebb épületben egyrészt az iroda, másrészt mi nővérek lakunk a tetőtérben, és a szaktantermek, tankonyha, brejnyomtató, énekzeneterem, számítástechnika terem, brejkönyvtár található, és aztán a földszintet összeköti a másik épülettel egy hosszú folyosó.
A hallgatóknak egy picit mutassuk be, hogy az otthon mivel foglalkozik, tehát milyen segítséget nyújt az ide kerülő gyerekeknek.
Tulajdonképpen alapvetően látás mozgássérült gyermekek ellátására alakult az otthon, és amikor a Mátyás Király úton megkaptuk a ingatlant használatba haszonkölcsönszerződéssel a fővárostól, mert a főváros tulajdona az ingatlan, akkor olyan feltétellel kaptuk meg, hogy az állami és intézeti nevelt látássérült gyermekeket is fogadjuk, és így hát vannak olyan gyerekek, akik nem mozgássérültek, és vannak olyanok, akik látás és mozgássérültek, sőt egyre több most az utóbbi időben a látás, mozgássérült és mentálisan sérült gyermek.
Jelenleg hányan laknak az otthonba?
46-an laknak az otthonba, és 12-en bejárnak.
És akik most a legújabb épületben vannak, ők mivel foglalkoznak, nekik milyen lehetőségük van?
A legújabb épületbe kerültek a 18 éven felüli fiatalok, akiknek van rendszeresen mozgásfejlesztés, énekzenei fejlesztés, egy kis irodalmi jellegű foglalkozás, és kosárfonást és szőnyegszövést, vagy gyöngyfűzést, karkötőkészítést, ilyen gumiból, amiket rendszeresen végeznek, és fontos az, hogy a mozgásukat próbáljuk szinten tartani, és ezért vannak egyéni, vagy kisebb csoportos mozgásfejlesztések is részükre.
Most hány osztály van az otthonban?
Most 9 osztály van. A 9 osztályból több osztály összevont osztály, és egyre több az értelmileg akadályozottak csoportja.
Miért Batthyány László lett az otthon névadója?
Batthyány László szemorvos volt, a látássérültek kell, tulajdonképpen egészen közvetlen kapcsolatban volt. A felnőtt látássérült pasztorációban volt olyan idős bácsi, akit operált is Batthyány doktor, és valahogy így közelebb került hozzánk az ő ingyenes, szegényeket ellátó, mondhatni azt, hogy szegényekről gondoskodó tevékenységével közel került hozzánk.
És kiválasztotta a nevet?
Hát itt felvetődött két név, Lékai Bíboros atya a Batthyány nevet választotta, mert Hummel Kornél atyának a neve is felvetődött, aki a látássérültek lelki gondozója volt 10 évig a háború előtt, és ő vértanú halált halt. A Vakok Állam intézetében lőtte le egy orosz katona, és hát szerettük volna, csak abban az időben még ő nem elfogadott, sőt most sem, szemtér sem boldoggal nem avatták még. A sírja az ott van az otthon kertjében.
Hogyan segíti az otthon munkáját, Anna nővér szerint, a hit és a Jóistenhez való kapcsolat?
Ezt a fiatalok fogalmazták meg egyik alkalommal nagyon szépen, hogy ha nem lettem volna mozgássérült, akkor nem ismertem volna meg a Jóistent, és biztos más életúton járnék most, és nem az Istennel való kapcsolat vezetne, és nem a hit útján járnék. Van, aki úgy fogalmazott, hogy számomra egy támaszpont a hit, mert az Istennel való kapcsolatom meghatározza az életemet, a tevékenységemet, a gondolkodásmódomat, és számomra fontos az, hogy egy kiegyensúlyozott, Istentől elfogadott állapotomat, Isten kezéből elfogadó személyiség legyek.
És milyen lehetőségeik vannak ahhoz, hogy beszélgessenek a jó Istennel? Úgy értem, hogy milyen szervezett lehetőségük.
Az otthonban rendszeresen van szentmise, a területi plébános atya Kocsis István atya jön vasárnap és pénteken szentmisét tartani, hétfőn Kemenes Gábor atya misézik, és a hét többi napján pedig fakultatív, aki szeretne jönni, ige liturgia lehetőség van szentáldozással. Rendszeresen vannak hittanórák, beszélgetések. A hittanóráknak is az elsődleges célja az, hogy az Isten kapcsolatunkat erősítsük, és kitartóak legyünk a hitben, és tanúságtevők legyünk abban a helyzetben, ahova kerülünk, mert nem mindig az otthonban vagyunk, nem mindig hívő közösségben vagyunk. Gyerekek kijárnak színházba, kijárnak hangversenyre kirándulni, Nagymarosra, különböző területen, családban más-más felfogású emberekkel találkoznak, és hát fontos az, hogy vállalják a hovatartozásukat, vállalják az Istennel való kapcsolatukat, és tanúságtevő keresztény életet éljenek.
Ezt tanúsíthatom, hogy tényleg így van, mert most, hogy én már elkerültem az otthonvédő szárnyai alól, és önálló életet kezdtem. Most tapasztalom, hogy sokszor találkozom olyan emberekkel, akik tényleg máshogy gondolkoznak, más a nézőpontjuk, és nekem tudnom kell azt mondani, hogy én megértem, amit te mondasz, viszont nem értek vele egyet, mert nem ez az én felfogásom, és én mást vallok. Ha valami nehézség támad akár az otthonon belül, mert ugye tudjuk, hogy hát itt is azért kell támogatás, meg kell a működéshez szükséges költségek, de hogyha valami nehézség támad, akkor onnan a nővér hogyan szokta ezt kezelni?
Az irodám mellett van Szent Józsefnek a szobra, ő a fő gondoskodó, a gondviselés és a köztünk a közben járó és összekötő, ő mindig megoldja a mi problémáinkat, ha néha az utolsó pillanatban, vagy néha úgy érezzük, hogy most már nem megoldható a probléma, akkor is a mi türelmünket, hitünket és bizalmunkat ugyan próbára téve, de még mindig megoldás születik.
És hogyha Anna nővér egy pillanatra mondjuk elfárad, akkor mi ad erőt?
Hát akkor bemegyek a kápolnába, és néha elpanaszolom, hogy úgy érzem, hogy most már ezt nem bírom tovább, és azért mindig kapok erőt.
Ezt örömmel hallom. Vannak-e távlati tervek, hogy esetleg valami fejlesztés, vagy bármi, amit itt terveznek most a közeljövőben?
Egyelőre különösebb távlati tervünk nincsen, van egy zarándoklatalátás sérültek részére Passauba, és hát szeretnénk rendezni az új épületnek a dolgát is, hogy a finanszírozás az menjen, mert még egyelőre az új épület üzemel félig, meddig már egy éve, de még támogatás, állami támogatás nincsen rá.
Az otthon, ha jól számolom, 34 éve működik.
Igen, 34 éve.
Ez azért már elég hosszú és szép idő. Ki tud emelni egy önnek kedves eseményt az otthonnal kapcsolatban?
Hát nagyon sok kedves esemény van, mert a gyerekek eredményei, a gyerekek sikerei, a gyerekek megnyilatkozásai, amikor valaminek nagyon örülnek, az mindig-mindig lendületet ad az embernek. És tulajdonképpen, amikor a középső épület felépült, és ott nagy derűsen érkeztek a bútorok és a gyerekek egyszerre, az egy nagyon, nagyon kellemes élmény volt, és nagyon izgalmas, hogy mindenkinek az ágya a helyére kerüljön, mire a bőröngyével fölérkezik az emeletre.
Amikor aztán ki is kellett cserélni.
Amikor aztán tényleg egy hónapon belül még annyi se volt, ki kellett cserélni az ágyakat, mert szétestek a gyerekek alatt. Ezek ilyen izgalmas, de szép események, mert a győri bútorgyár, mondhatni azt, hogy két hét alatt legyártotta a bútoraikat, és megérkeztek az új ágyak, amiket még ma is használunk 94 óta, tehát biztos, hogy ezek nagy értékek és nagy segítségek és nagy élmények, hogy az emberek ennyire készségesek és átlátják a problémát és azonnal megoldást találnak. Meg egy másik kedves esemény, amikor hát úgy gondoltuk, elfogyott a pénzünk és nem nagyon tudtunk fizetni, és hát én ezt úgy nehezen tudtam elfogadni, aztán végül is nem volt más lehetőség, mint kiírtam a fali újságra egy cédulát, hogy hát nem tudunk most fizetni, mert nincsen pénzünk, és ahogy kitettem és elfogadtam a helyzetet, telefonáltak a Nőklapja szerkesztőségétől, hogy Ausztráliában van itt egy úr, aki $5000 szeretne adni a látássérülteknek, de még ma, mert már reggel utazik vissza. És ez olyan megdöbbentő volt a gondviselés részéről, hogy fantasztikus.
Ugye hallják, kedves hallgatók, hogy nem csak itt a rádióban működik a gondviselés, nem csak a rádiót segíti meg mindig a szűzanya és a jóisten, hanem bizony a Vakok Batthyány László római katolikus gyermekotthont is. A Fehérbot nemzetközi napján mit üzenne azoknak az embereknek, akik ilyen befelé fordulók és magukkal törődnek, mert a világ nagy része, én úgy látom, hogy olyan, hogy nem foglalkozik a másik emberrel. Miért fontos, hogy figyeljünk egymásra és segítsük egymást? És itt most nem csak a látássérültekre gondolok, hanem úgy mindenkire általában.
Nagyon fontos számomra Helen Kellernek a 2-3 mondata, ami az életemben nagyon sokat jelentett. Az egyik, hogy hiszem, hogy az életet azért kaptuk, hogy növekedjünk a szeretetben. Tehát fontos az, hogy mások felé kiáradjunk, és másokon próbáljunk segíteni és megoldást találni. Helen Keller, annak ellenére, hogy siketvak volt, rengeteg emberrel levelezett, rengeteg emberbe öntött lelket, és ő az, aki ki tudta mondani azt, hogy köszönöm Istennek fogyatékosságomat, mert általa találtam meg munkámat, magamat, Istenemet. Tehát, hogyha az Istenből merítünk erőt, az ő szeretetéből, akkor biztos az, hogy tudjuk ezt sugározni mások felé.
Ezt a hallgatók ugyan nem látják, de én, és most javítson ki, ha majd tévedek, úgy tudom, hogy Anna nővér is bizonyos fokig látássérült. Talán ennek köszönhető ez a fajta nyitottság felénk, vagy ennek
igen,
is?
Igen, biztos, hogy ez, amikor én a főiskolára jelentkeztem, hát eleve már a gimnáziumban ugye csodálkoztak, hogy én pedagógiai pályára akarok menni, meg hogy sérültekkel szeretnék foglalkozni, mindenki latba vetette minden energiáját, hogy lebeszéljen erről a szolgálatról.
De nem sikerült.
És jelentkeztem a gyógypedagógiai tanárképzőre, és abban az időben még a Kertész utcában végig kellett menni minden vizsgálaton, és amikor a szemészeti vizsgálat volt, akkor így lemaradtam a csoportról, mert tovább vizsgálgattak, és ráírták végül a lapomra, hogy csak vakok tanítására alkalmas. Hát ez egyértelműen meghatározta a jövőmet, hát gyöngélátó vagyok, igen.
És most az otthonban, ha tanít, mit tanít?
Most már csak hittan tanítok. Egy időben tanítottam tornát is, Gyurit is tanítottam tornászni, úgyhogy
azok
jó,
vidám
tornaórák voltak.
Igen, igen. Én is szívesen gondolok vissza rájuk. Van-e a Bibliában olyan kedvenc idézete, amihez gyakran visszanyúlik, amit gyakran fölidéz, akár nehézségben, akár öröm éri onnan nővért? Van-e ilyen idézet?
Nagyon sokat jelentett számomra, mert az én pedagógiai pályafutásom nem volt olyan egyszerű, hiszen politikai okok miatt én ilyen izgatás, meg egyesülési joggal való visszaélés vágyával ilyen különböző bíróság elé kerültem, és kiraktak a főiskoláról, és hát akkor úgy éreztem, hogy elveszett minden, és hova tovább, és mit csináljak, és akkor találtam meg Szent Pálnak ezt a gondolatát, hogy felejtem, ami mögöttem van, és az előttem lévő után rugaszkodom. Futok a kitűzött cél felé, annak a hivatásnak jutalmául, amelyre Jézus Krisztus hívott meg. És ez volt olyan nap, hogy százszor is elmondtam, amikor ilyen mélypontra kerültem, hogy lendületet kapjak, és biztassam magam az Úristen gondolatával, hogy tovább menjünk, és csináljuk azt a feladatot, amit ránk bízott a Jóisten, és így kerültem a Vakok Állami Intézetébe gondozónőnek, aztán mivel állítólag rossz hatással voltam a nénikre, kitettek, és mentem a Vakok Szövetsége nyomdájába. Ott ilyen segédmunkás voltam, de nagyon jó volt, mert megtanultam a nyomdának az életét és a munkáját, és amikor már arról volt szó, hogy Lékai Bíboros úr megszerezte az engedélyt arra, hogy Brejszentírást adhassunk a magyarországi látássérülteknek, de Magyarországon nem, csak Németországban lehetett ezt elkészíteni, akkor ki tudtam menni, és a kinti nyomdába nyomtatásra előkészítettem anyagokat. Tehát tulajdonképpen az, hogy elkerültem a főiskoláról második évfolyamba, az nekem hasznos volt a szakmai életemben.
Van-e valami, amit még megosztana a hallgatókkal?
Nagyon fontos az ember életében, hogy legyen egyre szorosabb kapcsolata az égiekkel, és tudjon bármilyen körülmények között is hozzájuk menekülni, és tőlük segítséget kérni. Szűzanya oltalmát kérni, a szentek közben járó segítségét, mert másképp nem lehet az életben boldogulni. Nagyon fontos volt számomra egyik alkalommal I.S. Sándor, aki a főiskolának a főigazgatója volt, és ő megnyitott egy ilyen fogyatékosok hitoktatói konferenciáját. Azt mondta, hogy ő nem ezen a parton áll, de úgy látja, hogy a sérült állapot egy állapot a hitfényének befogadására. Való, mennyien sérültek vagyunk valamilyen területen, mert tökéletes ember nincsen, akkor éljünk azzal a lehetőséggel, hogy ez az állapot számunkra a hitfényének befogadását tárja elénk.
Azt gondolom, hogy ennél szebb befejezés nem is lehetne. Én köszönöm szépen, hogy eljött, és hogy tanúságot tett a hitéről és a munkájáról. Kívánok nagyon sok áldást ehhez a munkához.
Nagyon szépen köszönöm, Gyuri, és örülök annak, hogy jót hallok rólad, és tényleg boldogulsz a mindennapokban az Isten kegyelmével.
Fehér Annával, a Vakok Batthyány László római katolikus gyermekotthona igazgatójával Gerstenmaier György beszélgetett.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária, Mária, Mária,
Mária Rádió, a lélek hangja.